Minkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor azt mondta, ezért a mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat. Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország megfegyelmezése szempontjából, jelezte. Hozzátette, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nem csak csomagként, hanem egyénként is jók a magyar gazdaság számára. Itt is erről van szó, elmondta, 5 évre állapodott meg az amerikai cseppfolyós gáz vásárlásáról. Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak, szögezte le Orbán Viktor. Személyfüggő a megállapodás az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alóli mentességről, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kiemelte, a megállapodás pártpolitikától mentes, a kormánnyal az is jól jár, aki nem rászavazott. A kormányfőt megkérdezték, meddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség, mert az amerikai külügyminiszter 1 évről beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, aki fölül van, annak a szava számít, az elnök van fölül. Azzal kell számolni, folytatta, amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él. Tartjuk, amit ígértünk, nagyjátesszük Magyarországot, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, erős hét, épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön. Megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstoppot. Igazi tűzi játék, és még csak péntek van, de nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk, amit ígértünk, nagyjátesszük Magyarországot, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében. A magyar családpolitika példaként szolgál a nemzetközi térben. Az Egyesült Államok például a babakötvény mintájára vezeti be a Trump számlát az újszülötteknek jövőre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Koncz Zsófia, a Kopp Mária Intézet, a családokért és a népesedésért által alapított Családi Értékek Nemzetközi Hálózatának 7. konferenciáján elmondott köszöntője után a közmédiának nyilatkozva azt mondta, a múlt heti magyar-amerikai csúcs találkozón az Egyesült Államok is kiállt a magyar családpolitika mellett, és az ott született eredmények is a magyar családpolitikát segítik. Erősítik az óvodákban a keresztény kultúrán alapuló értékrendet. Erről írt Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Az idén másodszor jelenik meg módosítás az óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatban. Mindkét esetben a cél, hogy a magyar óvodapedagógia értékei kerüljenek megerősítésre. A mese, a játék, a dal, a mondóka, a tánc, az alkotások sokasága, a természettel és a magyar kultúrával való szorosabb kapcsolatok, az erkölcsi nevelés biztosítása, hiszen a mai áramló világban az emberiségnek szüksége van gyökerekre, identitásra és keretekre, hogy megálljuk a helyünket, hogy fejlődni tudjunk. Végül az időjárásról. Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a réteg felhőzet. ott kisüthet a nap. A déli szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős napos részeken több fokkal magasabban alakulhat. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, idős, beteg, mozgásában korlátozott szeretteink otthon gondozásra sokszor olyan, mintha kötéltáncot járnánk a türelem és a kimerültség között. A napok egymásból vadnak, tele elfeledett nevekkel, fel nem ismert rokonokkal, félreértett szükségletekkel és csenddel, ami túl sokat mond. Folyamatos egyensúlyozás a gondozó és a családtag szerepe között. Teher, amiből a külvilág keveset érzékel, s miközben maximálisan próbál valaki teljesíteni, küzdenie kell az önmagát. Marcangolással is, hogy nem kevése mégis az az erőfeszítés. Az idősek gondolatai pedig messze járnak, bár a szívük erős ember, valóságuk távolodik, viselkedésük, kérései könnyen félreérthetők, még akkor is, ha szeretettel és türelemmel fordulunk feléjük. Kedves hallgatóink, Harag Anita Ásványvíz című írása is ezzel a sokakat érintő kérdéssel foglalkozik, melyet rádiónkban Dir Gabriella színművész előadásában hallanak.
Harag Anita, ásványvíz. Megint arra ébredt, hogy a nagyanyja az alsó szinten motoszkál. 5:30. Most kel fel az öreg lány először, gondolta. Ő is felkelt, kinyitotta az ablakot. Még nincs annyira meleg, hogy a könyök hajlata is megizzadjon, ha sokáig behajlítva tartja. 10-ig aludni akart, nagyanyja hamarosan abba hagyja a motozást, visszafekszik, forgolódik az ágyban, elnyomja az unalom. Ha szerencséje van, nem kezd el kiabálni, hogy valaki van az ágy a lábánál. A nagyanyja szerette volna, ha legalább a férjét látná, aki már 7 éve meghalt, vagy a fiát, aki 15 éves korában. Egyikük sem jött el soha. Azt mondta, idegen férfi áll az ágy lábánál, és őt nézi. Nem csinál semmi más, csak áll és néz, miközben ő alszik. Miatta álmodja azt, amit álmodni szokott. A motoszkálás 20 perc múlva abba maradt. Visszaaludtak. Még egyszer felébredt arra, hogy anyja elmegy otthonról 7:30, becsukja maga után az ajtót finoman, hogy fel ne ébresszen senkit. Hallotta az igyekezetet. Éppen, hogy megengedi a csapot, halkan csordogál a víz a kávésbögrébe, félig tölti meg csak, felveszi a kabátját, Óvatosan lépked a kőpadlón, a bejárati ajtó és a konyha között, aztán lassan behúzza maga után. Visszaaludt megint. Pár perccel 10 óra előtt ébredt. A haja a nyakára tapadt az izzadságtól, a nap betűzött a szobába. Gyorsan becsukta az ablakot, lehúzta a redőnyt. Lement, látta nagyanyja alakját a tejüvegen keresztül, a fotelben ült, de nem köszönt be neki. A konyhában elővette a bögréjét, az anyja hagyott egy nagy adag kávét. Mindig 2 adagot csinált, másfelet meghagyott neki. Felengedte tejjel, nem rakott bele cukrot. Leült a gép elé, és felment az ingatlan.com-ra. Hallotta, hogy a nagyanyja járkálni kezd a szobájában. Kicsit hátrahajolt a székén, kinézett a szoba felé. Éppen elcsípte, ahogy elsuhan az ajtó előtt. Járkál, rendezket, mintha beszélne is. Kezdett félni. Megint az lesz, mint pár nappal ezelőtt. Az orvos azt mondta, nem lehet vele mit csinálni. Nem veszélyes sem önmagára, sem senki másra. Ne engedjék, hogy elcsatangoljon, felírt nyugtatót, ezzel Kovácsovics néni el is volt intézve. Nóra gyűlölte az orvosokat. Nem ment be legutóbb sem, kint maradt a kocsiban, rágyújtott. Egyik cigit szívta a másik után, a vörös téglás épülettől mindig összeszorult a gyomra. Remegtette a térdét, rendezgette a műszerfalon szanaszét hagyott gyógyszeres papírokat, recepteket és dobozokat. 44 perc után léptek ki a kapun. Az anyja fogta a nagyanyja karját, el ne essen a lépcsőkön. Nem szállt ki, hogy segítsen. Na mi volt? Kérdezte anyja, annyit válaszolt. Semmi. Figyeljünk rá. Ennyi? Kérdezett vissza Nóra, mert ez még a múltkorinál is kevesebb volt. Nem adott beutalót? Nem. Annyit mondott, hogy 88 éves, mit csodálkozzunk. Már hetek óta úgy beszéltek, mintha Magda ott se lenne. Kovácsovics Magdolna született 1927-ben vagy 28-ban. Nóra nem tudta volna pontosan megmondani. Pedig az évszámok mindig megmaradtak a fejében. Nézte az egyik receptet, 1927. Akkor 89 éves. Nagyanyja a múlt héten hozzávágott egy félig tele ásványvizes palackot. Kidugta a fejét szobája ajtaján, és amikor meglátta Nórát a konyhában, hozzávágta az üveget, aztán becsapta az ajtót. Az anyja azt mondta, valószínűleg nem ismerte meg. Azt hitte, betörő. Ha a nagyanyjának kezdene elmenni az esze, ő lenne az első, akit elfelejtene, ebben biztos volt. Haragudott, de nem azért, mert elfeledkezett volna arról, van egy unokája, és éppen ő az. Azért haragudott, mert csak megjátsza, hogy nem ismeri meg, hogy idegeneket lát az ágya lábánál. Megjátsza, hogy fáj a háta, a hasa, hogy szédül, hogy elfelejti néha beszélni. Tud az öreg lány, csak anyát akarja idegesíteni, gondolta Nóra. Nem elég az anyjának, hogy 2-szer annyi feladatot sóz rá a főnöke, mint a többiekre, még ő is azzal zaklatja napközben. Valaki van a lakásban, és ki akarja rabolni, meg akarja erőszakolni. Ki a franc akarná őt megerőszakolni? Jutott eszébe Nórának, amikor anyja felhívta ezzel, de nem mondta ki hangosan. Benézett a nagyanyjához, aki bámulta a tévét. Oda se nézett, amikor az unokája bement hozzá. Kérsz valamit? Kérdezte, de az öreg lány semmit nem válaszolt. Csak a keze remegett. Nem volt beágyazva, Nóra odament, a párnahúzat csücskén sötét barna folt. Talán csak megkarmolta magát, gondolta. A szennyesbe dobta az ágyneműt, és tisztát húzott fel, közben Magda egyszer sem nézett rá, csak tovább bámulta a tévét. Már sokan beszéltek arról, mi lesz, ha a nagyanyja meghal. Mit kezdenek ketten ezzel a hatalmas házzal, mit kezdenek a 2 szinttel, a 4 szobával, 3 fürdőszobával? Hát, el kell majd adni, de az anyja mindig azt mondta, akkor menjenek át a hídon, amikor már ott vannak a folyónál. Nóra szeretett volna felkészülni, látni a piacot, mennyi esélyük lenne a környéken találni egy kisebb kertes házat. Délelőttönként nézegette az ingatlanokat, beírta a kerületet, a két szobát, két fürdőszobát. Kiöntötte a kávé alját a mosogatóba. Az acot nem szereti. Nagyanyja egy időben összegyűjtötte a maradékot, és a lefolyóba öntötte. Leszedi a szennyeződéseket, és szaktalanít is, mondta. Most már nem gyűjtögeti külön zacskóban az acot. Nóra kiöntötte a szemetesbe. A két kávés bögrét elmosta, rátette a csöpögtetőre. Anyja el is törölget, de ő azt mindig időpazarlásnak gondolta. Úgy is megszárad. Nem sokkal 10 után csöngetett az ételszállító, meghozták a nagyanyjának az ebédet. Évek óta nem főzött, azt pedig, amit Nóra csinál, nem ette meg. Azt mondta, íztelen. Az unokája nem eszik húst. Jobban szereti az állatokat, mint az embereket. Ezt sosem értette. A kutya azért van, hogy a házat őrizze, erre az unokája beengedi őket a nappaliba, a konyhába, mindenhol ott van a szőrük. Egyszer a nyelvével piszkált le egy szőrszálat a szájpadlásáról, és kivitte Nórának megmutatni. Azt hiszem, ez a tietek, mondta. Rátette Nóra laptopjára a fehér kutya szőrt. Nagyon nehezen fogta vissza magát, hogy ne ordítson rá, bár nem tudta volna megmondani pontosan miért. Azóta nem hívta nagymamának, mióta gyerekkorában rálépett a 3 hetes macskájára. Mindig is taszították egymást. A nagyanyja megfakarta fogni a kezét a zebránál, ő visszarántotta, szúrta a bőrét a bőre. Ha a nagyanyja azt mondta burgonya, ő azt mondta krumpli. Ha azt mondta szép, ő azt mondta ronda. Amikor Nóra vegetáriánus lett, Magda hónapokig nem akarta megérteni, hogy ez mit jelent. Ha meglátogatták őt és nagyapját, húsos ételeket főzött, azt mondta attól, mert egyszer eszik húst, még nem ölnek le több állatot, és a fiatal szervezetnek kell a hús. Nóra hiába mondta, hogy nem eszi meg, nem kér, a nagyanyja nem akarta meghallani. Egyszer azt mondta, rakott zöldséget csinált. Már a vége felé jártak az ebédnek, amikor Nóra meglátott a kanalán egy kolbászdarabot, amire a nagyanyja azt mondta, haszalt paradicsom. Felfordult a gyomra, és egész délután hányt. Még nagyobb lett közöttük a feszültség, mióta pár éve össze kellett költözniük, mert nagyapus megbetegedett. Magda, mondja neki, amikor muszáj beszélnie vele. Magda, hozzám ne vágd még egyszer azt az üveget. Egyik éjszaka arra ébredt, hogy Magda az ágylábánál áll, és őt nézi. Mit keresel itt? Kérdezte. Felkapcsolta a villanyt. Gyorsan öltöz fel, indulnunk kell, mielőtt megérkeznek. Kik érkeznek meg? Hát Bori és Sándor, válaszolta. Megragadta a kezét. Siess, öltöz már. Nóra hívta az anyját, aki adott egyet a felért nyugtatókból, közben azt mondogatta neki, nincsen semmi baj, anya, csak elfáradtál. Nóra napokig nem tudott aludni. Akkor is látta Magdát az ágyánál, amikor nem volt ott. Pár napra rá a lánya ágyába bújt be. Hideg volt a lába és a keze, mintha órák óta egy szálhálóingben mászkált volna a fűtetlen előszobában, vagy ne adj Isten az udvaron. Hagyta, hogy maradjon. Megjött az ebédet. Kopogott be hozzá 11 körül. Válasz nem jött, ezért benyitott. Magda a tévét bámulta. Valamilyen sorozatot. Itt az ebéd, ismételte meg. A nagyanyja felnézett. Most nem kérek, mondta. Rendben, de itt lesz a hűtőben, szólj, ha éhes vagy. Becsukta maga után az ajtót, betette a hűtőbe az aznapi menüt. Borsóleves, pörkölt és nokedli, amihez 2 darab fonnyat csemege uborka is járt. Az alsó polcon a tegnap előtti dobozban már romlani kezdett a 3/4 meghagyott krumpli főzelék. Kidobta a szemetesbe. A kamrából elővett 2 darab kekszet, hogy bevigye a nagyanyjának, legalább azt egyen. Erre is az anyja kérte, mint mindenre, ami vele kapcsolatos. A nagyapját szívesen ápolta, amikor rákos lett. Ő adta be neki az injekciót, ő etette, segített neki fürdeni. Ő tartotta nagyapja testét, anyja pedig becsúsztatta alá a pelenkát. Igyekezett nem oda nézni, nem akarta még ennél is jobban zavarba hozni a nagyapját. 2 nap múlva meghalt. Ez jó volt, bár ezt Nóra soha nem mondta ki hangosan. jó volt, hogy nem szenvedett sokat ebben az állapotban. De ilyeneket nem lehet hangosan kimondani, ahogy az sem, hogy a nagyanyját sosem pelenkázná. Amit megtett nagyapusért, nem tudta megtenni Magdáért. Nagyapus sosem hallotta panaszkodni, még akkor sem, amikor már egyáltalán nem tudott enni. Magda még akkor is panaszkodott, milyen nehéz élete van. Felemlegette a fiát, aki fiatalon balesetben halt meg, elütötte egy piros Volvo. Azóta beszállni sem volt hajlandó piros autóba. Panaszkodott, jajgatott, és semmit sem csinált. Nóra meg volt róla győződve, hogy most is ez történik. Szeretné, ha jobban odafigyelnének rá. Megjátsza magát, ha rajta múlna, be is feküdne pár napra a kórházba. 2 éve is ezt csinálta, azt mondta, szédül, fáj a feje, de az MR nem mutatott semmit. Kiharcolta magának, hogy bent tartsák megfigyelésen. 1 hét múlva kivirulva jött haza a kórházból. Nóra egyszer sem látogatta meg, ezt a nagyanyja fel sem emlegette neki. Elmesélte, milyen ételeket adtak, és hogy volt ott egy idősebb nő, akit ápolt, mert nem tudott magától fürdeni. Nóra ezt nem hitte el, de nem akart az anyja előtt összeveszni vele. Ebéd után kiment a kertbe a kutyákhoz, Barnabással kicsit gyakorlatozott a hétvégi bemutató előtt. A kezével mutatta, mit csináljon. Egy ujjal, hogy üljön, ököllel, hogy feküdjön. Ugat, mondta, mire Barnabás ugatott. Ugat, ismételte meg, Barnabás megint ugatott. Forog, mondta, mire a kutya megfordult a saját tengelye körül, aztán leült. Adott neki egy utalomfalatot. Barnabást szigorúan terápiás kutyának nevelte. Csak akkor adott neki Jutit, ha kiérdemelte. Senki más nem adhatott neki semmit. Csak egy kósza falat, és Nórának egy hónapba tellett volna helyrehozni. A kutya nem eheti fel a földre leejtett ételt, nem szagolhat utána. A szeme sarkából látta, meglepben a konyha függönye. Oda nézett. Nagyanyja visszahúzódott a függöny mögé. A nagyanyja nem merte megsimogatni Barnabást azóta, hogy egyszer adott neki egy darabot a rántott húsból. Nóra teljesen kikelt magából, és dühében sírni kezdett. Tudod, mennyi idő lesz ezt rendbe hozni? Üvöltötte neki. Nem tudta, de hát éhes, csak egy kis katonát adtam neki, védekezett, de ő tudta, nagyanyja tisztában van vele, mit csinál, milliószor elmondta neki. Nem éhes, hát hogy lenne éhes? Rendesen etetem, menj innen a francba! Nem csak Magda kerülte Barnabást, de Barnabás is kerülte Magdát. A kutya ösztönösen megérezte, kivel lehet jóban, kivel nem. Az óriás uszkár a második legokosabb kutya a világon. Bement. A doboz az aznapi ebéddel eltűnt a hűtőből. Nóra megírta az anyjának, Magda eszik. Anyja visszaküldött egy felfelé mutató hüvelykujjat. Olvasgatta az üzeneteket, amiket váltottak. Magda eszik, Magda nem eszik. Ha nem evett, anyja egy szomorú smiley-t küldött neki. Magda magában beszél, olvasta tovább. Magda nem hajlandó felöltözni. Magda megint hisztizik. Amikor az ásványvizes palackot hozzávágta, nem küldött üzenetet. Az eset utáni napon azt írta, Magda ma nem vágott hozzám semmit. Az anyja erre nem válaszolt. Ő is megebédelt. Néha figyelt. Hall-e valamit a kis szobából, de csak a tévé duruzsolását hallotta, 4 óra körül pedig a vécé ajtó csukódását. Elfelejtette lehúzni a vécét, csak pisilt. Ezt nem írta meg az anyjának, aki 5 óra után ért haza. Mi volt? Kérdezte. Semmi, a szokásos. Bement nagyanyja szobájába, beszélt vele pár szót. Nóra nem hallotta mit, de kívülről tudta. Hogy vagy, anya? Mi volt az ebéd? Magda válaszol rá valamit, jó volt, vagy éppen nem volt jó. Anya pár perc után visszajött, kezében tálcának 2 doboz. A leves bontatlan, a pörköltből és nokedliből hiányzott egy kanálnyi. Betette a hűtőbe, beleszagolta tegnapiba. Az még jó szerintem, mondta Nóra. Szilvás gombóc, azt szereti, hát ha megeszi, válaszolta. Csak 1 gombóc hiányzott, A szilva ki volt kaparva belőle a doboz szélére. Becsukta a hűtőt. Azt hitte, van valaki a szekrényben, mondta az anyja. Mi? Most? Igen. Érdekes, nekem nem mondott semmit, felelte Nóra. Nekem ezt mondta. És benéztél? Be. Nóra szedett az anyjának a falafelből és a kuszkuszból. Keveset evett, mondta a lányának. El akarta vinni sétálni az anyját, de nem akart kimenni. Már napok óta nem volt kint, mondta Nórának. Nem ártana neki a friss levegő. Az orvoshoz biztos szívesen elmenne, jegyezte meg a lánya. Az anyja úgy tett, mintha nem hallotta volna. Magdára rá kellett szólni, hogy fürödjön. Több mint egy hete nem mosakodott. A hajára csak rálügybölte a vizet, megtörölte egy több hetes törölközővel. Már nem izzadt, nem használt dezodort, de a bőrének olyan szaga volt, mint a több hónapja nem cserélt ágyneműnek. Gyere, anya, elmegyünk fürdeni, mondta a lánya. Besegítette a kádba, vigyázott, el ne csúszson. A kád alján lila, talp alakú csúszásgátló. Nóra kint maradt, míg Magda megfürdött. Anyjának csak a be- és kiszállásnál kellett segíteni, aztán kijött, néha visszanézett, minden rendben van-e. Nóra nem hitte, hogy segítség kéne a nagyanyjának, de nem szólt egy szót sem. Elmosogatott, a tányérokat a csöpögtetőn hagyta. Anyja felvette és eltörölgette őket. Amikor a nagyanyja lefeküdt, azt kérte Pistának is szóljanak, hogy jöjjön. Anyja hátra nézett az ajtóban álló lányára. Pista nem tud jönni, válaszolta. Miért nem? Tudod, hogy miért nem, szólt közben Nóra, mire a nagyanyja csak értetlenül nézett rá. Majd szólok neki, mondta a lánya. Leoltották a villanyt. Miért segíted a képzelgéseit? Kérdezte Nóra a konyhában. Én nem segítem. Dehogy nem, csak megjátsza magát, hidd el, semmi baja. Most nincs kedvem ehhez, felelte is. Mindenki bement a saját szobájába. Nóra éjszaka arra ébredt, hogy nem Magda, hanem az anyja áll az ágyánál. Mi történt? Már hívtam a mentőket. Gyere, öltöz fel. Mi történt? Ismételte meg. Vérzik. Lementek, a nagyanyja ült a fotelben, bámult maga elé. Most ült le. Eddig járkált körbe-körbe a szobában. Arra keltem fel, beszél össze-vissza, mondta. Nóra látta, hogy Magda nyaka véres. Úgy nézett ki, mintha kitépte volna a fülbevalóját, de nagyanyjának sosem volt fülbevalója, ékszert sem hordott soha. A mentők hamar megérkeztek, Nóra megígérte az anyjának, hogy felöltözik, és megy utánuk kocsival. 2 óra múlva már a kórház folyosóján ültek, az orvosra vártak. Magda már elvesztette az eszméletét, mire beértek a mentővel, és nem is tért magához többet. 2 óra múlva tudtak beszélni az orvosával. Rákról beszélt, áttétekről, előre haladott állapotról, arról, hogy Kovácsovics néni valamikor eleshetett, mert belső vérzés alakult ki nála, emiatt szivárgott vér a füléből. Kezelést már úgysem kaphatott volna, mondta, a kora miatt csak kényelmesebbé tudták volna tenni az utolsó pár hetet, hónapot. Nóra úgy érezte az orvos hangjából, még jó is, hogy így alakult. Jó a belső vérzés, sokkal rosszabb is lehetett volna, elhúzódó fekvés és kiszolgáltatottság. A zárójelentésre még 2 órát várniuk kellett. Nóra ivott egy kávét a kórház folyosóján lévő automatából. Az anyja semmit sem kért. Nóra nem emlékszik, mennyi időt töltöttek a kórházban. Sokat vártak. A kávénak vízi íze volt. Csak arra emlékszik, hogy amikor végül kijöttek, a szeme sarkából észrevette, hogy az egyik ablakban meglebbent a függöny.
Harag Anita Ásványvíz című írását Dér Gabriella olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Nevelés, etika, felelősség. Meg kell óvni a kiskorúakat a mesterséges intelligencia veszélyeitől. 14. Leó pápa nyitja meg a tanévet a Lateráni Egyetemen. Megtekinthető a vatikáni média által készített dokumentumfilm a Leó Chicagóból. A római kúria és a német püspökök a szinodális konferencián dolgoznak. Félelemből kegyelembe. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Nevelés, etika, felelősség. Meg kell óvni a kiskorúakat a mesterséges intelligencia veszélyeitől. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a Gyermekek és Serdülők Méltósága a Mesterséges Intelligencia Korában elnevezésű konferencia résztvevőit. Megfelelő politikai és törvényhozási intézkedések mellett elengedhetetlen a nevelési, etikai és felelősségteljes megközelítés ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia segítse a kiskorúak fejlődését, ne pedig fenyegesse azt. Szerdán tartották Rómában a Kancellária palotában a gyermekvédelmi konferenciát, amelyet a Kék Telefon olasz gyermeksegélyvonal, valamint a Gyermek és Serdülőkori Tanulmányok és Kutatások Alapítvány szervezett a mesterséges intelligencia kihívásairól és a kiskorúak méltóságának védelméről. Az eseményen az egyetemek, intézmények, a tudomány és a technológia világának kiemelkedő képviselői tanácskoztak arról, miként lehet feltérképezni a mesterséges intelligencia etikai, jogi, társadalmi és antropológiai hatásait.
I extend my greetings to all of you who are taking part in this meeting on the dignity of children and adolescents in the age of artificial intelligence.
Leó pápa a résztvevőköz intézett beszédében háláját fejezte ki munkájukért és jelentős hozzájárulásokért, majd megállapította. A mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja mindennapi életünk sok területét, beleértve az oktatást, a szórakozást és a kiskorúak biztonságát. A mesterséges intelligencia használata fontos etikai kérdéseket vet föl, főleg, amikor a kiskorúak védelméről és méltóságáról van szó. A kiskorúak különösen ki vannak szolgáltatva a mesterséges intelligenciának az algoritmusokon keresztül, melyek képesek befolyásolni döntéseiket és ízlésüket.
It is essential that parents and educators be aware of these dynamics.
Kulcsfontosságú, hogy a szülők és a nevelők tisztában legyenek ezekkel a dinamikákkal, és olyan eszközöket fejlesztenek ki számukra, amelyekkel figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik a kiskorúak tevékenységét a digitális felületeken. A kormányok és a nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy olyan politikákat fejlesztenek és gyakoroljanak, amelyek megóvják a kiskorúak méltóságát az AI korában. Ez magában foglalja az adatvédelemről szóló már meglévő törvények felülvizsgálatát, hogy válaszoljanak az új technológiák adta kihívásokra, etikai normák előmozdítását a mesterséges intelligencia fejlesztésére és használatára.
It is indeed important to draft and enforce ethical guidelines, but that's not enough. What is needed are daily ongoing educational efforts.
Mindazonáltal a kiskorúak méltóságának védelméhez elengedhetetlen a digitális világra nevelés, mutatott rá Leó pápa. Fontosak az etikai kódexek, de nem elegendők. A felnőtteknek olyan nevelői munkát kell végezniük minden nap és állandóan, ami ráébreszti a kiskorúakat is azokra a kockázati tényezőkre, amelyeket a mesterséges intelligencia használata rejt, mint ahogy a túl korai, korlátlan és kontroll nélküli hozzáférés is veszélyes hatással van a kiskorúak személyes kapcsolataira és fejlődésükre. Csak akkor lesznek képesek önmagukkal és másokkal szemben felelős viselkedésre a digitális világban, ha tisztában vannak ezekkel a kockázatokkal, és megkapják hozzá a megfelelő támogatást. Ezzel az ember eredeti mi voltát és kapcsolati működését óvjuk, melyhez elsősorban a méltóság tiszteletben tartását kell garantálni.
Only by taking an educational, ethical and responsible approach can we ensure that artificial intelligence serves.
Csak a nevelési, etikai és felelősségteljes megközelítés képes biztosítani azt, hogy a mesterséges intelligencia szövetségesünk legyen a kiskorúak növekedésében és fejlődésében, ne pedig fenyegesse azt. Ez a gyermekvédelmi konferencia járuljon hozzá ahhoz, hogy szilárd alapokon haladjunk együtt a gyermekek, serdülők, valamint az egész egyházi és polgári közösség szolgálatára, mondta végül 14. Leó pápa, és az Úr áldását kérte munkájukra.
XIV. Leó nyitja meg a tanévet a Lateráni Egyetemen. November 14-én pénteken délelőtt a pápa a Lateráni Szent János Bazilika mellett található egyetemre látogat, hogy részt vegyen a Dies Academicuson, ahol találkozhat a pápai egyetem hallgatóival és oktatóival. Az eseményre pénteken 11 órakor kerül sor, amikor 14. Leó pápa a pápai Lateráni Egyetem nagy termében vezeti a Dies Academicust, amellyel megkezdődik a 2025-26-os tanév a pápai egyetemen. A pápai Lateráni Egyetem közleménye szerint a Szentatya jelenléte a lateráni akadémiai közösség iránti kiemelt figyelme és az új hallgatói generációk átfogó képzése, a teológiai, filozófiai és jogi kutatás, valamint a hit és a kultúra közötti párbeszéd iránti elkötelezettségének jele. A Dies Academicus lehetőséget kínál az oktatók, a diákok, valamint az egyházi és polgári hatóságok közötti elmélkedésre és találkozásra. Az eseményre a nagykancellár Baldassare Reina bíboros, a rektor magnificus Alfonso Amarante érsek, az akadémiai képviselők, valamint számos egyházi és kulturális vendég jelenlétében kerül sor. Pápa legutóbb 2019. március 26-án látogatott a Lateráni Egyetemre, amikor váratlanul Ferenc pápa vezette az egyetem által szervezett hagyományos nagybőti emelkedést, beszédét Dániel próféta könyvének egy részletére összpontosítva. A 2023-as 24-es tanévben a Lateráni Egyetemnek 1137 hallgatója és 139 tanára volt. Akadémiai struktúrája magában foglalja a teológiai és filozófiai karokat, az Institutum Utriusque Jurist, a kánonjogi és polgári jogi karokat, a Redemptor Hominis Lelkipásztori Intézetet, a Béketudományi és Nemzetközi Együttműködési Tanulmányi Programot, valamint az Ökológia és Környezet, Közös Otthonunk Gondozása és a Teremtés Védelme Tanulmányi Programot. Saját akadémiai vezetéssel és irányítással rendelkező Ad Instar Facultatis intézetként a következők tartoznak hozzá. A Pápai Erkölcsteológiai Felsőfokú Intézet, az Alfonz Akadémia, a Pápai Patrisztikus Intézet, az Augustinianum, és a Megszentelt Élet Teológiájának Pápai Intézete, a Claretianum. Megtekinthető a vatikáni média által készített dokumentumfilm a Leo Chicagóból. A kommunikációs dikasztérium hétfőn tette elérhetővé a Leo Chicagóból című dokumentumfilmet, amely interjúkat, filmeket és képeket tartalmaz, amelyek Robert Francis Prevost történetét és gyökereit mutatják be szülőhazájában, az Egyesült Államokban. A filmet Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Errara Espaliat újságírók, a Vatikáni Rádió munkatársai készítették. 14. Leó pápa megválasztásának 6 hónapos évfordulója alkalmából a Vatikáni Rádió, a Vatikáni Hírek november 10-én hétfőn közzétette a Leo Chicagóból című dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost történetét, családi gyökereit, tanulmányait és ágostonos hivatását követi nyomon szülőhazájában, az Egyesült Államokban. Az utazás Daltoni gyermekkorával kezdődik, testvérei Louis és John emlékein keresztül, majd az iskoláival és az egyetemekkel, a közösségekkel és a plébániákkal folytatódik, rendtársai, tanárai, osztálytársai és régi barátai hangján keresztül. A Leo Chicagóból a júniusban bemutatott Leo Perúból című dokumentumfilm után készült, amely a leendő pápa dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szól. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztői igazgatóságának produkciója, a Chicagói érsekséggel és az Apostolado el Sembrador Nueva Evangelizacionnal együttműködve. A filmet Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Errara Espaliat újságírók készítették, a vágást Jaime Vizcaino Aro végezte. November 10-én hétfőn magyar idő szerint este 6 órakor a dokumentumfilm 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul jelent meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján és más nemzetközi médiákon keresztül is terjesztik. A Leo Chicagóból című filmet a következő napokban több olasz városban is vetítik a Leo pápa személyének szentelt a Kommunikációs Dikasztérium által szervezett nyilvános találkozókon, Vicenzában és Cremónában november 21-én, Trentóban november 25-én, Veronában december 1-én, Genovában december 5-én és Cagliariban december 15-én. A római kúria és a német püspökök a szinodális konferencián dolgoznak. A Szentszék és a német püspöki konferencia közös nyilatkozata szerint őszinte, nyílt és konstruktív légkörben vizsgálták meg a németországi egyház szinodális testületének jövőbeli jogállásával kapcsolatos különböző pontokat. A legutóbbi találkozóra 2024. júniusában került sor. A római kúria és a német püspöki konferencia képviselői november 12-én ismét találkoztak, hogy folytassák a párbeszédet, amelyről a német püspökök 2022. novemberi adlimina látogatása során állapodtak meg. Ez olvasható a Szentszék és a német püspöki konferencia közös nyilatkozatában. Az előző találkozókra 2023. július 26-án, 2024. március 22-én és 2024. június 28-án került sor. A párbeszédet ismét őszinte, nyílt és konstruktív légkör jellemezte. A németországi egyház szinodális testületének az úgynevezett szinodális konferencia jövőbeli statútumával kapcsolatos számos pontot megvitattak, beleértve annak jellegét, összetételét és feladatait. A római kúriát Viktor Fernández, Kurt Koch, Pietro Parolin és Artur Rosé bíborosok, valamint Filippo Jannone érsek képviselték. A német püspöki konferenciát Stefan Ackermann, Georg Batzing, Bertram Mayer és Franz Josef Overbeck püspökök, valamint Beate Zsill főtitkár és Matthias Kopp, a német püspöki konferencia szóvivője képviselték. Stefan Oster püspök vendégként volt jelen.
Félelemből kegyelembe. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Bízom abban, hogy a következő három szó nem csak játék a szavakkal, hanem jobban megértheti velünk az évközi 33. vasárnap evangéliumának lényegét. Ez a három szó így hangzik. Félek, élek, lélek. Az első szó a félek. Szükséges a tájékozódás mindarról, ami e világban történik, hiszen ebben a világban élek. De ha nem tanulok meg a sorok mögött olvasni, az események mögé nézni, és mindent elhiszek, akkor könnyen eluralkodik, és hatalmába keríthet a félelem, s háttérbe kerül a kegyelem. Félek. A félelemben benne van, hogy nem vagyok egészen elememben, csak félik. Félig élek. Vagyis félek. János apostol nyomatékosan fogalmaz. A szeretetben nincs félelem. A szeretet legyőzi a félelmet. Valójában ő is Krisztus Urunk biztatására világít rá. Bízzatok, én legyőztem a világot. Nyilván nem a külső világra kell itt gondolnom, hanem arra a belső világra, amelynek én magam vagyok alakítója. Belső világomat én magam alakítom. Persze nem egyedül, hanem a mester vezetésével. Ha egyedül teszem, félelemben élek. A második szó, élek. Ha igazán élni akarok, arra kell figyelnem, ami az életre vezet. Az élet most van. Isten a jelenben van. Az az igazság, hogy mindig voltak, vannak, és lesznek háborúk és zavargások, amíg az emberek félelemben élnek. Amíg a hatalom szeretete és nem a szeretet hatalma nagyobb a lélekben, addig nem élek igazán. Ez a nagybetűs élet arra hív meg, hogy megtanuljam kezelni mindazt, ami körülvesz, hogy helyesen tudjak viszonyulni mindenhez, és szét tudjam választani az igazságot a hazugságtól. Ezért az egyetlen megoldás a Szentlélekben élni. Ezért a harmadik szó a lélek. Egy állítólag igaz történet szerint egy fiatal házaspártól azt kérte 4 éves kisfiúk, hogy engedjék be újszülött testvére mellé a gyerekszobába, de csak egyedül, mert akar valamit mondani neki. A szülők meglepődtek a kérésen, de kíváncsian beengedték a gyerekszobába, és az ajtóra tapasztották a fülüket, mert hallani akarták, mit mond a kisfiúk az öccsének. Később arról számoltak be, hogy a következőt kérte újszülött testvérétől. Gyorsan mondd meg, honnan jöttél. Gyorsan mondd meg, ki teremtett. Kezdem elfelejteni. Nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk elfelejteni a lényeget. Azt a lényeget, amelyet az evangéliumi szövegrész kulcsmondata így megfogalmaz. Álhatatossággal őrzitek meg lelketek. Ez az evangéliumi szövegrész bőven ecseteli ugyan a körülményeket és zavargásokat, de ez az a kulcsmondat, amely a lélekre irányítja a figyelmet. A lélekre összpontosítsak, a lélek életére, a lelki életet éljem, hogy növekedjék bennem a kegyelem, a szeretet, a jóság, a türelem, és akkor háttérbe szorul a félelem. A lélekre való összpontosítás a lényeg. Tudatos lelki élet, amely arra összpontosít, hogy átadja az irányítást a szeretet Istenének. Az én munkám tehát az, hogy Isten jelenébe helyezzem magam újra meg újra, és akkor ő vele töltekezem. Lelke eltölti lelkem, és akkor igazán lelkes emberré válok. Ezzel a folyamatos Istenre figyeléssel mindig helyére teszem a kinti világban zajló és lelkemet felkavaró dolgokat, és így élem meg az életet. A félelemből úgy kerülök vissza egész elemembe, hogy lelkemre figyelek, akit csak és kizárólag Istennel együttműködve tudok megmenteni. Lélek, élek, ez a sorrend, s akkor kevésbé félek.
Félelemből kegyelembe. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát. Olyan mesztelen minden, s olyan kiszámított. Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem. Mint háromszögfejű sáskák, idegesen fölzabálják a világot a magyarázatok. Nem kapok szívdobogást már semmitől sem. Úgy nézem meg az égbontó csodákat, mint zsákruhás nőt, labdázó elefántot, türelmetlenül, dultan, ideiglenesen, s egy őrültet keresek magamban folyton, gépeknek, földrészeknek beszélő Szent Ferencet. Gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved, ha nincs veszélyes titka, s kivéthetetlen álma, mert így reménye sincs. Zuhog csak rá a nap, mint lenyűgözött fűre, ijesztő kőpofákra.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát című versét, Sárosi Kinga előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a MAF film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
Thank you. Aquinói Szent Tamás imája. Uram, adj éles látást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására, képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni. Adj tévedhetetlen ítéleteket a számban, a helyes beszéd kegyelméért is esdeklek. Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előre haladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!